Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, 70. vasárnapjára igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Mózes első könyve 22. fejezetének első 14 versében a következőképpen. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám. Ő pedig felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozom, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot, apám. Ő pedig felelt, itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte, itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltára a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala a mennyből, Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújts ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet. Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ólom súlyokkal kell járnunk most 70 hetét, és tulajdonképpen egész életünket, amelyen a legkedvesebbet, a legegyetlenebbet kívánja tőlünk Isten. És mégis így nyerünk meg mindent. Egyfajta horror körútra indulunk így Böjt felé közeledve, és már megelőlegezzük nagypénteket is előre, pedig még Böjt se kezdődött meg. És ennek a történetnek a súlya az azért is fontos most, mert jövő héten egy másik, a bűneset története lesz előttünk, és mindegyik szorosan összefügg a megváltással. Ne feledjük, hogy ez a sok borzalom éppen a megváltásunk miatt történik. Azért, hogy Isten megszabadítsa az emberiséget a bűneitől, és annak a sok nyomorúságától és végső fizetségétől, a haláltól. Így hát mind a két történet, a mai is, meg a jövő heti is, a golgotai rémséget készíti elő. 6 évvel ezelőtt böjti szakaszban is álltak ezek előttünk, és épp a fordított sorrendben a maihoz, vagy a mostanihoz képest. És mivel hát a szívek közepe ennek a történetnek akkor értelemszerűen el is hangzott, most ha némileg nehéz is elszakadni sokszor annak a gondolataitól, de azért mégis igyekszem másfajta vázra fűzni a gondolatokat, hiszen az ősatya ennek a híres és, ha úgy tetszik, hírhet történetének sokféle vonatkozása van, és sokféle oldala van, sok módon lehet körbejárni azt, ami ott vele történik, és Izsákkal, és ha úgy tetszik, és ami a környezetével, hiszen ez részben látszik kifelé is, hogy mi zajlik. Tehát ebben a történetben most a hit szála lesz a központi gondolat, és három aspektus, a három szempontja kerül majd most elénk, hiszen a legnyilvánvalóbb dolog, hiszen így is nevezzük, hogy Ábrahám a hit atya. Ő az, akire mindenekelőtt úgy tekint a Szentírás, hogy példát mutat nekünk, hogy milyen is az igazi hit. Az a hit, amely mindig Istenbe tud belekapaszkodni, mindig Istennek tud engedelmeskedni, és nem a kibúvókat keresi most sem, szó nélkül ott van Ábrahám, itt vagyok, felel a megszólításra is, de aztán nem azt mondja, hogy ja, hát ha ezt akarod, akkor én inkább elfordulok, hanem hajnalban fölkel és teszi, amit Isten mondott. Viszont azt is tudni kell, hogy a hit lépése nélkül, akár Ábrahám személye, akár ez a mai történet, ez erkölcstelen lenne. Sokszor van így ez a világ viszonylatában, hogy kívülről hit nélkül nézve a keresztény embert, erkölcstelennek is tűnhet akár az általános emberi erkölcsökbe ütközőnek. Hát ha Ábrahám most végrehajtaná ezt a parancsot egy mai időben elgondolva, egy mai Ábrahámmal kellene ennek megtörténni, akkor nyilvánvalóan börtönben végezni. Nem csak, hogy erkölcstelen tehát, hanem törvénybe is ütközik. Csak a hitérzékszervét igénybe véve lehetünk képesek ezt a mélységesen elítélendő cselekedetet mégis mélységesen tisztelni, és meglátni benne azt az engedelmességet, amely nem a közfelfogásnak és nem a világi törvényeknek engedelmeskedik, hanem Isten szavának, az ő törvényeinek. És messze álljon tőlem, hogy a móriai jelenettel állítsam párhuzamba a dolgokat, de bizonyos szempontból van egy-két tanulsága és hasonlósága most a kialakult ENSZ-Vatikán vitában is ennek a kérdésnek, hiszen hát persze természetes, nem kérdőjelezi meg a Vatikán sem, hogy a pedofília és egyéb egyházi botrányok megengedhetetlenek. Abban viszont mégis mélységesen igaza van a Szentszéknek, hogy elutasítja az ENSZ beavatkozását, hogy milyen alapon szól bele, hát most konkrétan a Vatikán ügyeibe, de egy kicsit általánosabban a nagybetűs egyház ügyeibe így is mondhatnánk, mert akár a miénkbe is ugyanígy szól bele valójában ez a felszólítás. Na nem azért, mert feltétlenül ugyanolyan botrányokkal vagyunk, de hát vannak másfajta botrányaink nekünk is. De nem is ez a fő kérdés, hanem az, hogy aztán emellett úgy idézőjelben mellékesen, ahogy ugye Cicero is mindig befejezte, talán ismerjük ezt az anekdotát, hogy bármilyen felszólalása volt hát az idézőjelben parlamentbe, ugye a fórumon, akkor azzal fejezte be, hogy hát egyébként pedig úgy gondolom, hogy Karthágót el kell törölni. Hát szinte ilyen odavetett módon aztán beszélnek homoszexualitásról, eutanáziáról és sok minden másról is, hogy hát milyen módon merészel az egyház ebben olyan állást foglalni, amilyet. És miért nem hajlandó végre alávetni magát a világ követeléseinek. Na hát pontosan erről van szó, ezért jutott eszembe ez az eset, mert itt is arról van szó. Lehetne azt mondani, hogy hát hogy merészel Ábrahám ilyesmire készülni, hát bizonyos értelemben egy bűncselekmény előkészítése is már bűncselekmény. Hát őt el lehetne ítélni csak az útért magáért. Csak egyet ne felejtsünk el, mindezt Isten szavára teszi. Nem a törvények szavára, nem az emberi elvárások szavára, hanem arra, hogy Isten az, aki most megszólal, és ő az, aki utasítja erre. És hát persze, mondom, sok világi követelményt lehetne felsorolni, most éppen egy olyan aláírásgyűjtő akció zajlik, amely hát annak érdekében próbál valamit tenni, hogy ne kényszerítse az EU a tagállamokra azt a törvényt, amely szerint, ha netalántán egy szülő merészene felszólalni a homoszexualitásra való kötelező nevelés, mármint nem az, hogy mindenki legyen az, de annak az ismertetése és terjesztése legyen az iskolában is emellett, vagy ez ellen merészel valaki felszólalni, akkor azt bűncselekményként ítélhessék már el homofóbnak bélyegezve. Hát Ábrahám biztos, hogy az akasztófán kellene akkor, hogy végezze ezek szerint. Tehát a lényege mindennek az, hogy a világ erkölcse az bizony nagyon távol tud állni Isten törvényétől, Isten egyedi akaratától, meg végképp, hiszen ezt azért hozzá kell tenni, hogy ezt Ábrahámnak mondja Isten, és nem most nekünk szól, hogy na menjünk haza, és hasonlóképpen tegyünk. Tehát ennek a világ szemébe, vagy akár a megszokott keresztény erkölcsi nézet szemébe való erkölcstelen hitnek Ábrahám a kirívó példája most. Egyébként ez hasonló gondolatot fogalmazott meg a héten Dér Katalin, aki az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület sorozatát tartotta az elmúlt őszön, és hát különböző okokból két hónappal tovább nyúlott a befejezés, mert kétszer maradt el az alkalom, de a lényege az volt most a Jelenések könyve utolsó témájaként, az ezer éves uralomról volt szó, és ott is megfogalmaz, hogy hát ennek a lényege pontosan az, és ezt érdemes azért megfontolnunk, hogy az egyház nem a világon uralkodik a Jelenések könyve szerint, nincs megnevezve, hogy ki fölött, hanem arról van szó, hogy az egyház a saját berkein belül a maga rendje szerint éli az életét. Hát ilyen értelemben lehet ide kapcsolni ezt az egyházi kérdésekben, nem a világi törvények és erkölcsök fognak dönteni, hanem Isten. És valóban lehet, hogy a humanista elképzelésekbe ez beleütközik, hiszen hát micsoda történet ez, hogy valaki a saját fiát fel akarja áldozni, de ezek az emberek az is biztos, hogy nem érthetik meg sose Ábrahámot. Mert ha nem hittel nézzük az ő tettét, akkor valóban csak felháborodnunk lehet, és rögtön bíróságért kiáltani. De ha azt mondjuk, hogy Ábrahám a hit válaszát teszi akkor, amikor ezt cselekszi, akkor mégiscsak érdemes egyrészt mélységes alázattal nézni az ő történetét, mélységes megrendüléssel, hogy hogy lehetett olyan ereje ennek az ősatyának, hogy hajlandó Istennek engedelmeskedni, és nem azt mondja, hogy hát akkor engem nem érdekel ez az egész Istenügy, hogyha ilyesmit merészel követelni. De hát végső soron kivonhatná kétségbe Ábrahám hitét. Mert persze, ha hitet kikapcsoljuk, akkor ő egy őrült gyilkos. De ha hitet figyelembe vesszük, akkor ő egy áldozatra kész, hűséges, Isten imádó, egy Isten félő, és éppen ez ilyen hite által megigazult ember, ahogy korábban olvassuk. És biztos, hogy ő maga sem lett volna sose képes ilyesmire, hát a maga emberi elképzelései alapján. Hát ha mi elgondolkodunk, hát szektás és pszichiátriai esetek kapcsán esetleg lehet ilyet talán, hogy valaki kitalálja magának, hogy nekem ezt meg azt kell megölnöm ahhoz, hogy Istennek engedelmeskedjek. De most nem erről van szó. Nagyon józanul, és mégis engedelmesen indul el az útra. És persze vívja a maga harcát három napon keresztül. Mert hát senki ne gondolja, hogy ez könnyű út volt. Jaj, de jó, hát Isten ezt kéri, akkor ezt teszem. De a lényege ebből a szempontból, tehát ennek a pontnak a lényege, hogy úgymond erkölcstelen hit jelenik meg, sokszor Istennek engedelmeskedve, az azt mondja, hogy nem az számít, hogy mások mit mondanak, másoknak mi a véleménye akár rólad, vagy éppen arról, hogy mi a te feladatod ebben a világban, vagy éppen az Izsák feláldozásodról mondanak véleményt. Az a fontos, hogy mit rendelt az Úr. Mert ez az erkölcstelen hit lényege, hogy nem az emberi erkölcsöknek felel meg, és azt közvetíti, hanem az isteni utasítást. Az számít, hogy azt teszed-e, amit az Úr adott feladatul, amivel ő bízott meg. Vagy ehelyett azt teszed inkább, amit mások bíztak rád, vagy éppen magad bíztad meg vele. Ha Isten szava alapján teszünk valamit, akkor ez egyúttal mindig erőt is ad. Hiszen Isten az, aki elkészíti aztán a dolgokat előttünk. Aki ilyen értelemben erőt is ad a véghez vitelre. Ha viszont ötletszerűen, vagy pillanatnyi indítatástól, mások véleményétől engedjük magunkat ide-oda hajtani, mint a szélben, össze-vissza változó szélben, akkor bizony nem lesz sose jó vége. Hát e pont lezárásául azt mondhatjuk, hogy ez az elbeszélés ez egy igazi remek mű. Istent olyan Úrnak mutatja be nekünk, akinek a kérései mindennél előbbre valók, az ő akaratai ugyanakkor kifürkészhetetlenek, és Ábrahám is biztos, hogy föl nem foghatta azt, hogy ez most hogy fog összeállni, amikor elhangzott a kérdés, illetve a kérés, az indító jel. És mégis azt is megtanulhatjuk ebből a történetből, hogy Isten végső szava a kegyelem. Egyrészt tehát itt áll előttünk a hit abszurditása, az emberi elképzeléseinktől eltérése, akár az emberi erkölcsökbe, vagy egyenesen törvényekbe ütközése. Ugyanakkor Ábrahám kimagasló példája annak, hogy a hit lépése az mindenek előtt bizalom. Mert nem az esélyeket latolgatja, hogy ez mivel jár, és mennyi esélye van ennek, hogy lehetne mégis megúszni valahogy menet közben. Nem azt nézi, hogy majd mit fognak szólni a többiek, ezek a szolgák, akiket ott hagytunk, vagy éppen Sára, akitől úgy tűnik talán el se búcsúzott. Nem azt nézi, milyen erkölcstelennek fogják itt a körülöttünk élők majd ezt tartani, hanem teljes bizalommal ráhagyatkozott Istenre, az ő szavára, akaratára. És épp ennek a bizalomnak a megjelenése miatt fontos, hogy olvastam a 14. verset is, mert ott fogalmazza meg maga Ábrahám ennek úgymond a végeredményét, a végső tanulságát. Hát az Úr hegyén a gondviselés. Ő, aki átélte ezt a borzalmas áldozati utat, 3 napig mi minden zajlott le benne. Nem mi mondjuk ezt, mert nekünk könnyű kívülről. Hát jó, hát akkor Isten gondoskodott. Kényelmes pozíciókból, itt a székekről, vagy otthon a karosszékből, hát úgy könnyű ezt kimondani. De ő mondja ezt, aki átélte az egész borzalmat. És ezért lett az egész elbeszélésnek a motivum szava a látni ige. És tele van ezzel az Úr hegyén a gondviselés, vagy aztán ugye ez a szó ugyanaz a gyökre vezet vissza a héberben, mint a látás. Tehát Isten is, amikor elmondja ezt, akkor a gondviselésben a látás van. Ábrahám is föltekint a hegyre, meglátja azt, amikor már közelednek. Tehát ezek ismétlődnek a történetben, és ez mind Ábrahámnak a bizalmat jelenti. Valamit úgy is mondhatnánk, a bizalom az azt jelenti, hogy amikor a testi szemek vakok, az értelem is vak, mert biztos, hogy nem érti Ábrahám ezt, de akkor mégis a hit látást ad. És ő látja azt, amit mások nem látnak. Látja azt, hogy majd visszajövünk és imádkozunk, mondja ugye a szolgáknak. Hát majd az Úr gondoskodik áldozati állatról, mondja Izsáknak, aki már hát bizonyára pedzegeti a dolgot, hogy miről van szó. Ha esetleg van, aki visszaemlékszik, most az már jó pár éve volt ugyan, de az Ábrahámról szóló bibliai filmben egyenesen úgy is oldották meg a készítők, hogy a végén ő maga kimondja, hogy hát én leszek az áldozati állat. Tehát maga is rájön, valószínűsíthető ez tényleg a történetből, ugyanis nem kapálózik, nem akar elmenekülni. Nem az van, hogy birokra kelnek Ábrahámmal, és majd az erősebb győz, hanem egyszer megkötözi a fiát, és fölteszi az oltára. És közben azt mondja előtte, hogy majd az Úr gondoskodik áldozati állatról. Hát így példája Ábrahám az igaz Isten imádóknak, akik nem tartanak vissza Istentől semmit, hanem odaadják neki azt, amit kér, és bíznak abban, hogy gondoskodni fog róluk Isten. Mert hát mi is jöhet azután, hogy a hit akár az emberi megítélés szerint erkölcstelenséget is vállal magára azért, hogy Istenhez ragaszkodjon, hogy mégis bizalommal van Isten iránt ennek a szörnyű kérésnek ellenére is. Hát még egyetlen jellemzőt nem említettem eddig, és ez éppen az egyetlen volt. Isten ugyanis nem apró szívességet kér a hitatjától, hanem az egyetlen fiát. Így hát a hit kérdése, az végül is az egyetlen kérdése. Hogy ki az egyetlen ura életemnek? Az Úr, vagy valaki más? És ez egyetlen módon derülhet ki, hogy oda tudod-e adni Istennek. Nem a magad ötletei alapján kiválasz, hogy mit dobok oda, mi az, ami hát már annyira úgyse szükséges, hát akkor azt felajánlom Istennek, és akkor most már verhetem a mellemet, hogy én megtettem. És csak akkor lehet igazi odaadás, ha tényleg Isten kéri, akkor viszont oda kell adnom. És jaj nekem, ha képtelen vagyok rá. Viszont mindennél nagyobb áldás forrása, hogyha ezt meg tudom tenni. Hiszen mindennél többet nyerek. Valószínűleg még Izsákot is élve visszakapom, úgymond, hiszen a zsidókhoz írt levél azért annyit mindenképp elárul Ábrahámról, hogy ő a végére aztán hit az utolsó pillanatban a kést markolva, hit abban, hogy Isten vissza tudja adni Izsákot akkor is, ha ő feláldozza. És hát e három pontban lehet összefoglalni a történetet, hogy a hit az engedelmeskedik Istennek, az ő szavának, engedelmeskedik akkor is, amikor az utasítása értelmetlen, vagy akár a közfelfogás szerint erkölcstelen és törvénytelen. Másrészt a hit az vár az Úrra, hogy ő legyen az, aki gondoskodik minden szükségletről, mert bizalom van bennünk iránta. És végül a hit alárendeli még a legjobbat is Istennek, és azt sem tartja vissza magának. Hát mi a te Izsákod? Mi az, ami útjába áll annak, hogy Isten legyen a legelső? Vagy mi az, ami lehet, hogy tényleg második, és oda tudnád adni, mint Ábrahám? Hiszen éppen erről szól a történet, hogy valóban Izsákban van minden reménysége egyúttal, de mégis Istenben hisz mindenek felett, és végül is kiderül, hogy nem fordul meg a helyzet, a sorrend az életében. Persze, ami nincs Isten útjába, azt viszont nem, mondhatnám is, azt viszont nem szabad feláldoznod. Mert nem azért kéri Isten csak, hogy elvegyen valamit. Azért kéri ezt Isten, hogy kiderüljön mindenket magunk számára, hiszen azt is tudjuk, hogy hát Isten mindenhatóságával előre megmondhatta volna ezt az egészet, de Ábrahámnak kellett ezt átélnie. Luther egyenesen úgy is fogalmaz egyébként, hogy ezen az úton nem Izsák, hanem Ábrahám halt meg, mire odaértek Móriá hegyére. Neki kellett ténylegesen átélnie a halált, és így kaphatta vissza a fiát. Talán érdemes utalni arra a mondásra is, amit már bibliaórai sorozatban a Luther olvasókörben említettem, de most hosszú lenne idézni, de a lényege egyébként az, hogy arról beszél Luther, hogy mindent elvehetnek tőlünk, gondoljunk csak a himnuszunkra, hogy hát elvehet ugye a gonosz földi kincseket, sőt akár a családunkat, de velünk van Isten, tehát azt mondja, hogy egy valamit nem szabad odaadnunk, azt mondja az evangéliumot, ehhez mindenképpen ragaszkodnunk kell, ez egy olyasmi, ami a legfőbb kincs, hiszen hát ha értjük jól Luther gondolkodását, látását, akkor tudjuk, hát az evangélium az most ilyen értelme magát Istent jelenti, hát az ő evangéliumáról van szó. Hát ezt az egyet nem lehet odadobni senkinek, minden más az mehet, azt mondja a himnuszunkban is, és persze ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek ezt oda kell dobni, tehát mondtam, csak annak, akitől Isten konkrétan kéri. Ha ezt valaki más teszi isteni kérésre, akkor valóban csak törvénytelenséget követett volna el bűncselekményt. Hát múlt vasárnap Isten rejtett bölcsessége állt előttünk, Pál közvetlen megfogalmazása révén, most úgy is mondhatnám, hogy ez volt az elméleti vonatkozása Isten bölcsességének, amely felfoghatatlan, rejtett és a világ szemébe bolondság, hát most egy igencsak húsba vágó gyakorlati példát, alkalmazást hallhatunk Ábrahám története kapcsán. És valóban Isten rejtett bölcsessége, a hit nélkül Szentlélek megvilágosító ereje nélkül ez a történet, ez nem csak hogy érthetetlen, de felháborító és botránykeltő. Bármilyen borzalmasnak is tartjuk, Izsák az egyetlen, a szeretet feláldozásának a kérését Isten részéről, de ne feledjük ezt, hogy ezt a borzalmat végül Isten maga végrehajtotta az egyetlen és szeretett fián. Mert sosem lehet erről a történetről tovább lépni, vagy ettől elbúcsúzni anélkül, hogy arról ne beszélnénk, hogy hát Ábrahám próbatétele, az ilyen értemben próbatétel is maradt, és nem kellett végrehajtania, de ez megtörtént Jézussal a Golgotán valóban. Ő tudta, hogy ott nem lesz fennakadt kos azon a hegyen. Az egy kopasz hegy, mondhatnánk, ugye a Golgota, a Koponya hegy, el tudjuk képzelni, ahogy Jeruzsálem mellett, már mint most belül van a városon, de a régi városon kívül mutatják, hát egy ilyen kis mészkő domb, tiszta kopár, hát ott nem lesz bozót, amiben a kos fennakadjon. neki ténylegesen meg kellett halnia a Golgota oltárán. És valóban abszurd és erkölcstelen gyilkosság volt ez, sőt, becstelen és törvénytelen, hiszen a mai szavakkal úgy kell ezt mondani, hogy egy koncepciós per volt, meg volt az ítélet már rég előre, csak az ürügyet kellett megtalálni. És mégis a hit bizodalmával adta magát oda Jézus. Némán, mint ahogy Izsák is teszi, így halt meg az egyetlen fiú, Isten fia, csúfosan, meggyalázva és megkínozva. És mégis ez volt az egyetlen hitbeli cselekedet, a megváltás egyetlen útja, a keresztút. És mennyivel könnyebb nekünk, mint Ábrahámnak volt. Mennyivel könnyebb nekünk végigmenni a magunk keserves útjain, hiszen mi már azt is tudjuk, hogy attól a fájdalomtól, amitől Ábrahám atyai szívét végül is megkímélte Isten, attól nem kímélte meg a saját szívét. Mi már tudjuk, hogy volt a másik hegy, ahogy ezt magyarázzák is, ugyanazon a vidéken minimum, hanem szó szerint ugyanazon a hegyen. Ott van a Golgota is, ahová az atya és a fiú is együtt mennek, nagy fájdalmas és véres áldozatot bemutatni a bűnért. Ott is a fiú vitte azt a fát, amire aztán felszögezték. Feláldozta egyszülött fiát a Golgotán, egészen értünk. Feláldozta, hogy nekünk legyen erőnk megjárni a magunk Mória hegyi útunkat, hogy merjünk hinni abban, hogy az út végén ott mégis az ő minden értelmet felülmúló szeretete és dicsősége ragyog ránk. Amen. Imádkozzunk. Ítélet Istene, a Zsoltárossal együtt könyörgünk hozzád, hogy ítélj meg, Urunk, vizsgáld meg, nem járunk-e a bálványok útján. Próbatétel Istene, tudjuk már, hogy nem önkényúrként rakod ránk súlyaidat, hanem azért, hogy megerősödjünk általuk. Áldott légy, hogy nem próbálsz erőnk felett, hanem mindig megadod a kiútat, a továbblépés útját, hisz te gondviselő Isten vagy, aki gondoskodsz mindenről, ahogyan gondoskodtál végül áldozati állatról is. Élet Istene, imádattal borulunk le fiad a te szeretett egyetlenet keresztje előtt, amely nem a halál fája, mint nagy pénteken látszott, hanem a kegyelem révén húsvétkor bebizonyítottad, hogy a kereszt az örök élet fája. Ítélj meg hát Istenünk, tégy próbára, és adj nekünk hitet fiadban, hogy örök életre jussunk. Ámen.